éppen elmenni mellettük, nagyon féltem. És akkor lett kettő kutyám, igen, és velük elkezdtem kutyasuliba járni, 7-ből 6 napot lent voltunk, csináltunk mindenféle foglalkozást, és aktívan az életem részévé vált mind a kettő, és abban az időben egyáltalán nem féltem a többi kutyától. Több barátságos voltam velük, meg minden félelmem így elmúlt, tényleg. Ahogy elvégeztem egy habilitációs kutya kiképző tanfolyamot, ahol azért igencsak, tehát hogy ha 30-an voltunk körülbelül egy osztályban, ott mindenki több kutyával járt, és egyáltalán nem zavartattam magam. És amióta nem volt kutyánk, vagy amióta nincs kutyánk, azóta megint nagyon félek a kutyáktól.
Hű, ez furcsa.
Nem tudom, hogy miért. Igen, fura.
Igazság szerint... Azt szeretném kérdezni tőled, említetted, hogy most már nem szinkronizálsz, és hogy kint éltek Máltán. Meg szabad kérdezni, hogy mivel foglalkozol?
Igen. Én egy hotelban dolgozom, front office supervisor vagyok, úgyhogy teljesen más csinálok, mint amit korábban, semmi köze hozzá.
És nem hiányzik?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert most már azt hiszem, hogy azt tudom mondani, hogy de, hogy hiányzik maga kreatív tevékenység, az alkotás, de nagyon sokáig nem. Hát ez egy ilyen nyílt titok, vagy nem titok, vagy egyáltalán nem is tudom, hogy volt-e valaki, aki észlelte, vagy nem észlelte. Én nem igazán éreztem jól magam abban a közegben. Úgy éreztem, hogy nem igazán tudok beilleszkedni, és tele voltam gátlásokkal, önbizalom hiányos voltam nagyon, és pontosan abból kifolyólag, hogy soha nem éreztem azt, hogy nekem ott lenne a helyem, hiszen kiskorom óta ezt csináltam, valahogy úgy éreztem, hogy ez egy ilyen, oké, beleszületett, itt van, hát már tartjuk 20 éve, tartsuk még mindig. Szóval nem éreztem azt valahogy, hogy ott a helyem, hiába kaptam a pozitív visszajelzéseket, meg a szerepeket, és nekem nagyon kellett az, hogy egy kicsit ebből kiszakadjak, és akkor, amikor kiköltöztünk, úgy voltam, hogy nem, én soha többet, biztos, hogy nem. De most már azért úgy, tehát most már látom az előnyeit, és látom, hogy hol voltak az én hibáim ebben, vagy hol kellett volna a személyiségemnek jobban hozzáfejlődnie, hogy élvezni tudjam. De nem fogunk hazaköltözni, szóval nem hiszem, hogy újra mikrofon elé állnék.
Pedig elképesztő, akárkivel beszélek, és akárhányszor a neved előkerül, csak pozitív kritikát fogalmaz meg mindenki, tehát hogy elképesztőek a szinkronizálásai, tehát hogy alapvetően igazából meg is válaszoltad a következő kérdésemet, hogy hogyan kezeled a kritikát, illetve hogy volt-e olyan visszajelzés, olyan kritika, ami nagyon-nagyon mély nyomot hagyott benned, akár pozitív, akár negatív szemszögből, illetve hogy ez honnan jött, mennyire magánszemélytől, vagy a közösségi média irányából, vagy ilyesmi?
Hát nyilván mindenki, aki közmédiában, lehet ezt annak
lehet
nevezni, aki közmédiában dolgozik, azt érik visszajelzések. Engem minden legapróbb visszajelzés is, ami csak egy induri-pindurit is negatív hangvételű volt, engem borzasztóan kikészített, de ez nem csak a szinkronban volt rám jellemző, hanem bármilyen más területen. Tehát álltam a dugóban, rosszkor akartam mondjuk sávot váltani, valaki rám dudált, képes voltam 10 percig sírni utána a kocsiban, tehát hogy nagyon nem igazán voltam rendben magammal. És ez a szinkronban is így volt, pláne most ugye, amit az előbb mondtam, hogy nem is éreztem azt igazán, hogy odavaló lennék, vagy alkalmas lennék, és akkor, amikor meghallottam esetleg egy-egy kritikát, nekem ez mindig nagyon-nagyon rosszul esett. Persze megtanultam kifejleszteni, nem mutattam senkinek, de attól függetlenül nagyon rosszul esett. A pozitívakat meg egyszerűen csak nem hittem el. És ez, hogy honnan jön, ez valószínűleg nem tudom. Nyilván a személyiségemből is fakad, a másik része pedig, hogy azért mi ezt nagyon-nagyon korán kezdtük el. És a szüleink, a szüleink nagyon próbáltak arra odafigyelni, hogy ne legyünk ilyen beképzelt gyerekek, ami nagyon jól sikerült. A két testvéremnél nem, de nálam pont az ellenkező hatást ért el. Ezzel nem őket akarom hibáztatni, mert nyilván millió egy dolog is közrejátszik abban, hogy ilyen önértékelési problémákkal küzdöttem, de hogy ennek is nyilván szerepe volt benne. Szóval minden egyes rossz kritikát azt nagyon rosszul éltem meg, és sokat sírtam.
Térjünk vissza a színházra és a szinkronra egy kicsit. Te zenés mesejátékban is játszottál. Hogyan élted meg a színpad és a mikrofon közötti különbségeket?
A gyerek előadásokban kiválóan és nagyon jól. Imádom a gyerekeket, és nagyon szerettem, és hát szeretek még mindig, mert néha előfordul, mondjuk csak családi közegben, nem profi szinten, de hogy nagyon-nagyon szeretek gyerekeknek játszani, teljesen más vagyok, kivirulok köztük, és imádtam a gyerekszínházat csinálni, nagyon-nagyon szuper volt. A felnőtt színházat meg az egy sokkal komolyabb dolog volt, nyilván miután elkezdtem tanulni, utána már azt is jobban élveztem, de hát hatalmas különbség van közte egyébként, mert a mikrofon mögött ott csak a hangunkkal játszunk. Teljesen mindegy, hogy én ülök, állok, fejen állok, ugrálok, bármi, teljesen mindegy, hogy mit csinálok, hogyha a hangom hitelesen közvetíti azt az érzelmet, amit éppen kell. A színpadon nem tudsz elbújni. Tehát ott az egész testeddel benne kell lenned, az egész testeddel játszanod kell, ott mindeneddel meg kell jelenítened valamit, sőt, még olyankor is sokszor, amikor éppen nem beszélsz. Tehát, hogy az egyik a hangnak a játéka, a másik meg a testnek a játéka, amit nagyon, nagyon érdekesnek találtam, és találok még mindig. Szóval iszonyú nagy köztük a különbség. Igyekeztem mind a kettőben megfelelni.
És milyen volt a Musical Varázs stúdióban töltött évek?
Szuper, nagyon
ugye
jó.
Ádám is oda járt, mesélte az interjúban. Ti együtt jártatok egyébként, vagy külön?
Együtt. Ádámmal meg Roland is csatlakozott, és akkor úgy hárman, hát a legjobb évek voltak tényleg. Tehát azt csináltuk, amit szerettünk, énekeltünk, táncoltunk, barátaink voltak, a barátainkkal töltöttük az időt, fellépésekre jártunk, nagyon sokat adott nekünk, nagyon-nagyon szerettük. Nagyon jó volt. Hát nagyon hosszan, hát közel... Hát 4-5 évig biztosan, de lehet, hogy 6-7 évig is aktívan az életünk része volt. Nagyon jó kis társaság jött össze. Nagyon-nagyon élveztük.
És hogyan maradsz motivált a folyamatos tanulásban és fejlődésben?
A szinkronban? A szinkronban, meg a színházban, ugye?
Hát úgy bármire értem, akár így az életben, hogy tanulsz valamit, és hogy abban hogyan maradsz motivált, hogy azt csináld.
Ugye az előbb említetted is, hogy ugye már nem ebben dolgozol, hanem egy teljesen másik irányban működsz, és tehát, hogy nyilván az ember, tehát az élet az egy folyamatos, vége láthatatlan tanulás. Ezekre a motivációkra vagyunk kíváncsiak igazából, akár szinkronban, akár, ahogy a Máté is mondta, az élet más területein.
Én alapvetően úgy gondolom, hogy mindig szeretnék önmagamnak egy jobb verziója lenni, egy jobb változata. És ez az, ami motivál abban, hogy mindig tanuljak valami újat, mert mindenben szeretném kipróbálni magam. És most csak gondoljátok el, hogy ugye a szinkronban nyilván, ahogy említettem, tehát, hogy azért szerettem volna tanulni róla, hogy kicsit tudatosabban csináljam már azt, amit csinálok, hogy hát ha, sőt, ez most nagyon furán hangzik azt mondani, hogy hát ha tanulok valami újat, hiszen soha nem tanultam róla, de hogy meg legyen hozzá a tudásom, hogy tudjak valami újat, igen, valami újat nyújtani. A való életben pedig, tehát hogy gondoljatok bele abba, hogy én 4 éves voltam, amikor ezt elkezdtem, és 28 évesen szültem, akkor már kevesebbet vállaltam, kevesebbet dolgoztam, és most már ugye 2 éve, illetve hát 3 éve egyáltalán nem dolgoztam, tehát tulajdonképpen kvázi 31 évesen szakadt rám a világ, hogy úristen, lehetek bolti eladó, lehetek könyvelő, lehetek bármi, ami csak akarok, de ehhez ugye mind tanulni kell. És ha nem tanulok magamról, ha nem tanulok különböző szakmákat, ha nem látok bele, akkor honnan tudjam, hogy ki vagyok, és mit akarok csinálni, mit szeretnék kezdeni az életemmel. Úgyhogy szerintem nagyon izgalmas, és mindig akarok, most is egyébként már van úristen, háromfajta végzettségem, de most megint gondolkodom, hogy beiratkozom az egyetemre, hogy tanuljak valami újat, hogy megtaláljam azt, hogy mire vagyok hivatott, vagy mi az, amivel boldogságban tudnám úgy leélni az életem, hogy mit csinálhatnék még.
És mi az elképzelés, mire iratkoznál be?
Hát most azon gondolkodom, hogy gyógypedagógiára mennék, ez már otthon is érdekelt engem, de nem is tudom, hogy miért egyébként, de nem adtam be a jelentkezést, és itt meg egész hiány szakma, és lennének vele lehetőségeim elhelyezkedni, és akkor azért gondoltam, hogy most akkor beadnám, és akkor elvégzem ezt a 2 évet itt az egyetemen.
És volt olyan, akár kolléga vagy karakter, aki inspirált téged a szakmában? A szinkron szakmában?
Tudom. Hát karakterek egyébként mindenképp, tehát hogy én vagyok az a fajta lány, aki még mindig, ha olvasok egy jó könyvet, vagy csinálok valami szerepet, akkor úristen jó, akkor most mit tudom, én azt játszom, hogy jó, most már nem játszok nyilván, mert ahhoz idős vagyok, de hogy azt játszottam, hogy jó, akkor most én vagyok Sora Nagyino, és akkor most tényleg én vagyok a való életben is, szóval, hogy így igazából minden ilyen jobb karakter, tehát a tudott ihletet adni, meg akartam ő lenni, hogy én legyek, és akkor azzal fantáziálgattam, vagy írtam, vagy valami. Tehát, hogy nagyon sok ilyen volt, sok ilyen film ihletet meg egyébként.
Van olyan, amit így ilyen legnagyobb álomként, kuriózumként, ilyesmiként képzelsz el, vagy képzeltél el, akár a szinkron, akár a színjátszás terén? Tehát volt egy ilyen hegycsúcs, amit elképzeltél? És sikerült-e megvalósítani?
Hát nagyon szerettem volna Hermione Granger lenni a Harry Potterben. Voltam is castingon, de ugye hát nem én lettem. Akkor szomorú voltam egy kicsit. Utána a Vándorsólyom kisasszonyba szerettem volna nagyon-nagyon lenni, és hát az szerencsére én is lettem. Illetve hát most van egy könyv, amit nagyon-nagyon szeretek, de esélytelen egy az, hogy már nem dolgozom, de hogyha még mindig aktívan dolgoznék, akkor úristen bármit megtennék, hogy én legyek a főszereplő lánynak a hangja, pedig már tudom, hogy idős is vagyok rá, de úristen, az nagyon ilyen álomszerep lenne, de hát nem fog megvalósulni, szóval mondtam egy múltbeli példát, egy megvalósultat is, meg egy meg nem valósultat is.
És úgy értel már, hogy volt egy elképzelésed, hogy mondjuk egy olyan szinkron szerepben, hogy kitaláltad, hogy én ezt a karaktert szeretném szinkronizálni, és akkor úgy jártál vele, hogy hát ezt éppen nem, de egy másikat viszont igen.
Nem volt ilyen. Nem.
Pedig ez érdekes lett volna egyébként egy ilyen szituációt, hogy hogy él meg az ember szerintem. Mesélsz egy picit a családodról, meg a mostani életedről Máltán?
Mhm. Én a férjemmel lakom, meg a kisfiammal, aki most 6 éves, és mi 3 évvel ezelőtt költöztünk ugye ki. A fő indok az volt, hogy ugye akkor én nem igazán dolgoztam már a szinkronban, illetve hát akkor kezdtem volna el szépen így visszaállni a szülés után. A férjem meg neki egy művészeti iskolája, alapfokú művészeti iskolája van. Ő úgy mérte fel, hogy ő tudna online is dolgozni, és igazából azon gondolkodtunk, hogy nyilván most már akkor tudatos szülőként gondolkodtunk rajta, hogy mit pluszt tudnánk adni a gyerekünknek, hogy milyen jövőt, hogy biztosítsunk neki egy jövőt. És akkor arra jutottunk tulajdonképpen mind a ketten, hogy a legtöbbet azzal adhatnánk neki, hogyha egy biztos anyanyelvi szinten beszélne angolul. És tulajdonképpen én nem tudom, hogy miért, de nekem mindig volt egy kattanatom, hogy én külföldön szeretnék élni, új életet akarok kezdeni, megtalálni önmagam, de már ilyen tinédzser korom óta, de soha nem mertem meglépni. Úgyhogy amikor a férjem egyik este így felvetette, hogy hát akkor mi lenne, hogyha elhagynánk Magyarországot, akkor én azonnal ráugrottam, hogy jó, oké, mehetünk, mikor, hova, hogy, és akkor tulajdonképpen Málta úgy jött, hogy volt egy tanítványunk. Egyébként nagyon vicces, mert ez a tanítványunk, ők kint élnek Máltán egyébként az anyukájával, és most ment el, mielőtt elkezdtük az interjút, szóval, hogy tartjuk a kapcsolatot. Uh-huh. És akkor ők velük beszélgettünk, és mondták, hogy ők nagyon szeretik itt Máltát, meg hogy hivatalos nyelv az angol, ugye uniós ország, és tulajdonképpen ezért esett a választásunk Máltára, és nagyon megtaláltuk itt a számításainkat, és hát az meg hát az meg minden nap egy ilyen olyan hatalmas büszkeség, hogy a gyerekem tényleg anyanyelvi szinten beszéli az angolt, és így van bennem egyfajta megkönnyebbülés, hogy oké, jó, akkor én már megtettem érte ezt a jelentős dolgot, hogy mert innentől kezdve bárhova mehet a világban, ő mindenhol fog tudni érvényesülni, mert ezt a nyelvet mindenki beszéli. Oké, beszél magyarul is folyékonyan, beszéli ugye az angolt, beszéli, hát nyilván még nem mertem az oktatásnak, nem máltai a nyelve, de beszél kicsit máltaiul, és majd kötelezően kell tanulnia majd egy másik nyelvet, spanyolt, olaszt vagy franciát, tehát hogy annyi nyelven fog tudni beszélni, hogy, és ez szerintem hatalmas útra való, amit tudunk adni. Nekünk ez volt a cél, ami miatt jöttünk, és igazából meg is valósult. Én most nagyon sokat dolgozom egyébként, tehát hogy, illetve hát ahogy vesszük, mert minden második nap 12 órázom, tehát egy nap, egy héten 3 vagy 4 napot dolgozom, de nagyon, nagyon szeretem, egész más, mint otthon egyébként, tehát hogy nekem olyan hihetetlen élményeim vannak innen, hogy megdöbbentően másképp működnek a dolgok, bár azt hozzá kell tenni, hogy nekem nincs sok munkatapasztalatom otthonról, mert ugye a szinkron az nem hasonlítható egy ilyen hagyományos munkahelyhez. Csak amiket hallottam így anyukáméktól, meg anyukám barátaitól, meg így a körülöttem álló felnőttektől, meg amiket most így mesélek az otthoni anyuka barátnőimnek, hogy úristen, hát ez itt, mintha a világűr másik bolygóján lenne Málta ilyen szempontból, egészen más mindenhez a hozzáállás, az emberek, és hát is ezt tapasztalom én is, és nagyon érdekes néha a gyermeken észrevenni azt, hogy 3 éves volt ő, amikor hazamentünk, és pár nap után megkérdezte tőlem, hogy anya, miért nem szeretnek itt engem az emberek? És akkor így, hogy érted? Senki nem mosolyog rám, és senki nem beszélget velem. Mert hogy otthon tényleg, tehát hogy most leszólít egy gyerek az utcán, hogy ja, gyere, találtam egy pókot, megmutatom, akkor így néznek rám, mint egy idegenre. Itt meg mindenki annyira kedves a gyerekekkel kifejezetten, de amúgy a felnőttekkel is, mindenkivel egészen más szociális kapcsolatrendszerek épülnek, meg másképp gondolnak egymásra az emberek, hogy egyáltalán nem bántuk meg azt, hogy kijöttünk.
Ez egy elég érdekes tapasztalat. Azt szeretném kérdezni, hogy a kisfiaddal kapcsolatban, hogy a színészeti irány akár milyen szinten, akár a gyerkőcben, akár bennetek megfogalmazódott?
Még amikor választanunk kellett, ugye házasok vagyunk a férjemmel nyilván, választanunk kellett, hogy én nekem milyen nevem lesz, és meg kellett már akkor jelölni, hogy a gyereknek mi legyen a vezetékneve, akkor mi tudatosan választottuk, hogy mert ő Pankotai Cető lett, hogy ez a vezetékneve, hogy legyen csak ott az a Cető, legyen benne, mert hogy azért, hogyha majd elkezd szinkronizálni, akkor ez hátha előny lesz neki, vagy egy kis jót fog hozni számára, hogy ő is Cető. Tehát volt egy ilyen gondolkodás bennünk. Én egyébként biztos vagyok benne, hogy halálra élvezné. Ő nagyon, nagyon nagy színész egyébként. Úgyhogy nagyon jól menne neki a dolog. Pont ma mondtam neki, csinált valamit, és pont ma mondtam neki, hogy hú, na most csomagolunk, elviszlek Amerikába, és akkor ott a Broadway-en fogsz menni, mert hogy neked nagyon az való. Szóval neki is van egy kis színészvénája, abszolút, tehát hogy ez így menne. Ellenben nem kívántam volna neki olyan gyerekkort, mint amilyen nekem volt.
Engednéd szóval... neki, hogyha ebben az irányban szeretne később, mikor idősebb lesz, mozogni?
Abszolút, persze. Persze, támogatnám benne, hogyne. Igen.
Hogyha egy picit igen. Magadra visszatekintünk a kezdetére, amikor elkezdted ezt az egészet. Most így felnőtt fejjel, családanyaként, tudnál magadnak tanácsot adni, hogy mit, hogyan csinálj, vagy maradjon minden úgy, ahogy volt, tehát, hogy nem tudom, jól fogalmaztam meg a kérdést, tehát, hogy milyen tanácsot adnál a 4 éves önmagadra most így, önmagadnak most így felnőttként, családanyaként?
Ad mindenképp azt, hogy higgyek magamban, és hogy legyen önbizalmam. úgy megölelgetném magam, és bíztatnám magam, hogy de, jó vagy. Tehát, hogy az önbizalmamon építenék. Így azt hiszem, hogy így ennyi.
És mit üzenél egy olyan gyereknek, aki most kezd el szinkronizálni?
Hát, hogy közben ne felejtsen el gyereknek maradni.
Ezt ti hogy éltétek meg azért? Tehát, hogy mindemellett, hogy ahogy már beszéltünk veled is, meg Ádámmal is erről, hogy ez elképesztően nagy teher volt ebből a szempontból, hogy a gyerekkorotoknak egy jelentős részét, ugye ez elvette, de ettől függetlenül éreztétek azt, hogy gyerekek tudtatok maradni? Vagy instant egy ilyen felnőtt gyerek képbe léptetek?
Én bocsánatot kérek, hogyha valami nagyon happy verziót szeretnétek hallani, mert azzal nem tudok szolgálni. De gondoljatok bele, hogy tulajdonképpen felnőttként kellett viselkednünk, egy 4-5 éves gyerekként felnőttként viselkedni egy komoly világban. Nagyon sok szabály volt, nagyon sokszor volt az, hogy oké, nem számított, hogy mondjuk végeztem az óvodában, vagy az iskolában, nem számított, hogy éhes vagyok, nem számított, hogy nyűgös vagyok, mert Borika meghúzta a hajam, vagy valami, nem, oda kellett menni, csinálni kellett. Tehát nem volt tulajdonképpen idő lelki életet élni, és nagyon-nagyon szépen megtanultuk lenyomni, elzárni az érzéseinket. Tehát az érzelmi szabályozásunkra ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kihatott. És hát nem igazán volt időnk arra, hogy játszunk, hogy olyan tevékenységeket folytassunk, mint a gyerekek. És a szüleim megpróbálták ezt biztosítani. Tehát én emlékszem, hogy vittük magunkkal szinkronba az UNO-kártyát, játszottunk, a színházban is mindig volt valaki, aki felügyelte a gyerekeket, és akkor játszott velünk. Tehát, hogy próbálták ezt azért biztosítani számunkra, de azért az nem ugyanolyan, mint hogyha ha valaki szabadon rohangálhat a játszótéren, vagy a saját korosztályával léphet interakcióba és építhet szociális kapcsolatokat. Tehát én úgy érzem, hogy ebből a szempontból egy picit sérültünk, így mindannyian. Ugyanakkor előnyökkel is járt, tehát a teherbírásunk az, én úgy gondolom, hogy nagyobb, mint egy átlagos gyereknek, a munkavégzésünk sokkal precízebb, sokkal koncentráltabbak vagyunk. Tehát, hogy így a munkavilágában nagyon hasznos képességekre tettünk szert, ellenben az érzelmi érettség, meg így a személyes fejlődés során nem igazán. Hát annyira adott volt, hogy mit fogunk csinálni, annyira adott volt, hogy mi lesz a mi karrierünk, úgymond, hogy nem volt lehetőségem se például azon gondolkodni, hogy oké, de én mit szeretnék valójában, engem ez boldoggá tesz, nem tesz boldoggá, ha nem tesz boldoggá, mit tenne boldoggá, mert ez annyira ott volt mindig, annyira adott volt. Tehát, hogy így valamennyire sérültünk benne, de kaptunk is azért belőle, tehát hasznunkra is válik.
Nekem már csak 2 darab kérdésem maradt, utána átadom a stafétabotot a Máténak. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mind Ádám, mind pedig te, mindezek ellenére azt mondtátok, hogy egyébként nagyon-nagyon élveztétek ezeket a dolgokat, tehát magát a szinkronizálás azért az élvezetet is nyújtott nektek, hogy ez a kettő mennyire van összhangban egymással. Tehát, hogy ez az eszméletlen nagy teher, amit viseltetek a vállatokon, de mégis valami miatt ezt szerettétek csinálni, élveztétek. Meg tudod fogalmazni azt, hogy mi volt az? Mi volt az a plusz?
Persze. Annyit mondanék még gyorsan így előjáróban, hogy az, hogy ez egy teher volt, meg milyen következményei voltak annak, hogy én ezt gyerekkoromtól csináltam, én ezzel nem voltam tisztában. Tehát ezzel, amióta én letettem a lantot, úgymond, azóta kerültem tisztába, azóta van időm úgymond ezzel foglalkozni, tehát azóta jöttem rá, meg hát fejtettük meg, hogy milyen hiányosságok vannak úgymond, meg milyen előnyök, tehát amikor benne voltunk, ezen egyáltalán nem gondolkodtam. És amiért imádtuk, hát úristen, hát minden órában más voltam, minden órában, vagy minden másnap más karakterbe bújtam, mást játszottam, ez egy olyan ingergazdag környezet volt, egy olyan játékos, kreatív időtöltés, most is tök lelkes vagyok egyébként miatt, tehát hogy na, ez a része nagyon hiányzik, hogy mindig valaki más lehessek. Soha nem volt unalmas, soha nem voltam csak én, csak magam, hanem mindig valaki bőrébe voltam, mindig játszottam valakit, millió egy film, millió egy dokumentumfilm, tehát hogy annyi új inger érte az embert, ez nagyon-nagyon vérpesdítő, és nagyon-nagyon színes, és nagyon-nagyon klassz. Nagyon szuper. Szóval én szerintem ez az, amit mindenki szeret benne.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.